Előző adásunkban alapvetően a Samsung hajlítható újdonságaival foglalkoztunk, mert hát bemutatkozott a Z Fold 4 és a Z Flip 4, és ezeket már volt alkalmunk kipróbálni is, szóval lehetett ezekről mit beszélni. És azt is elmondtuk, hogy a Flip 4 is, meg a Fold 4 is alapvetően egy frissítése a Fold 3-nak és a Flip 3-nak, vagyis nincsenek benne forradalmi és nagyon látványos újdonságok, hanem fogalmazunk úgy, hogy csiszolgatása volt a korábbi modelleknek, gyorsabb chipsettel, picit jobb üzemidővel, jobb kamerával és néhány új funkcióval debütáltak ezek a készülékek, de a Samsung nagy reményeket fűz az egész hajlítható iparákhoz. Egyrészt nyilatkozott TM Roth, aki a Samsung mobilos üzletágának a vezetője, és ő azt mondta, hogy arra számít, hogy a közeljövőben, vagyis 2025-ig a Samsung Premium kategóriás telefonjainak fele hajlítható kijelzővel készül majd. Ez azért egy meglehetősen merész elképzelés, mert a tavalyi évben a Samsung összesen valamivel több mint 7 millió darabot adott el az összehajtható szériából, ennek több mint a felét, 4,6 millió darabot a Flip 3 adta, és a maradékot pedig ugye a Fold 3. Összesen viszont a Samsung 271,5 millió telefont szállított le. Nyilván ennek a 271,5 millió telefonnak elenyésző hányada ugye a számok alapján az, ami az összehajtható kijelzővel készült, de nem is azt mondta az a mobilos üzletág vezetője, hogy minden telefon fele összehajtható lesz, hanem hogy csak a csúcskategóriás prémium telefonok felére igaz ez, tehát alapvetően a Galaxy S-szériát számolta ide, vagyis azt gondolja, hogy nagyon hamarosan az S-széria mellé ugyanolyan súllyal és mennyiséggel fog megérkezni majd a hajlítható széria, ami ugye jelenleg két tagot számlál, de igazából ezt adott esetben bővíthetik is. Idénre a Fold 4 és a Flip 4 eladásait 9 milliós darab számra satszolják, ami hát valamivel több, mint a tavalyi eladás, és az egész világpiac összes hajlítható mobilos eszközét összeszámolva 16 milliós darabszámról beszélnek az elemzők, ami azt jelenti, hogy a Samsung hát több mint a felét ennek elviszi egymaga, tehát ilyen szempontból viszont teljesen jogos ez az optimizmus, amit a cég mobil üzletágának a vezetője gondol. De nem csak a Samsung versenyzik ezen a piacon, viszont hát nyilván ők a legnagyobbak, úgyhogy most kezdenek el a többiek is ébredezni, és ugyan voltak már a közelmúltban más gyártóktól is hajlítható készülékek, mint amilyen mondjuk az Oppo Find N, amit mi kifejezetten kedveltünk, vagy amilyen a Xiaomi-nak az első Mix Foldja, vagy ugye a Honor-nak is készült egy ilyen készüléke, de ezek nem kerültek globális forgalmazásba, ami azt jelenti, hogy hát elsősorban az ázsiai piacon jelentek meg, és ott sem készültek akkora darabszámba, hogy szignifikáns szeletet hasíthattak volna ki ebből az egyelőre még elég kisméretű hajlítható kijelzős tortából, de úgy néz ki, hogy azért elég arrafelé haladunk, hogy egyre több és több gyártó beleáll ebbe a történetbe. És az egyik ilyen gyártó a Xiaomi. És a Xiaomi most bemutatott egy új készüléket, ez a Mix Fold 2, és ezt valószínűleg nem véletlenül időzítették, majdnem, hogy ugyanakkorra, mint amikor a Samsung is kijött a Z Fold 4-gyel. Egy-két nap eltéréssel később ők is előálltak a saját verziójukkal, és ez egy vaskos meglepetés, és itt a vaskosnak pont az ellentétéről van szó, mert ez egy nagyon vékonyra sikeredett, mégis összehajtható telefon. A Mix Fold 2, hát egyelőre ugye nyilván ez is a kínai piacon debütál, de ez azért már olyan képességekkel rendelkezik ez az eszköz, hogy bárhol a világon megállna a helyét, aminek leginkább az az oka, hogy elképesztően jó kialakítása van, legalábbis a képek alapján. Ez egy nagyon vékony telefon, ugye ugyanúgy nyílik, mint a Fold, tehát ha összecsukjuk, akkor a külső kijelző segítségével egy átlagos méretű telefon van a kezünkben, de ezt ketté lehet nyitni, és akkor ugye egy ilyen tablet méretű dologgá avanzsál. Ráadásul ráraktak egy hatalmas kamerát Leica közreműködéssel, és hát ami ugye a legfontosabb dolog, hogy ha összecsukjuk a telefont zsanérral együtt, akkor is csak 11,2 mm vastag. És ha tudjuk azt, hogy egy átlagos, nem szétnyitható telefonnak a vastagsága az 8-9, maximum 10 mm, akkor a 11,2 mm-es összecsukott mérete a Xiaomi Mix Fold 2-nek, az kifejezetten jó értéknek számít. És ebből az is következik, hogyha kinyitjuk, akkor pusztán 5,4 mm lesz a telefon vastagsága, ez nagyon-nagyon vékonynak számít. Normál körülmények között nem gyártanak olyan telefont, ami ennyire vékonyka lenne. Mindenképpen az volt a kérdés, hogy ha ezt ennyire vékonyra meg tudják csinálni, akkor hova fér bele az akkumulátor? És ezt hát addig nem tudjuk, amíg valaki szét nem szedi, úgyisten igazából, de a Xiaomi azt mondja, hogy 4500 mAh-s akkumulátor fér a készülékbe, ami egy picivel több is, mint ami a Z Fold 4-ben van, amit a Samsung gyárt, és jóval vastagabb. Ráadásul 67 wattos gyors töltés is kapott, ami szintén egy nagy ugrás a Samsunghoz képest, mert ott még mindig a 25 wattos töltési sebességgel dolgozik a gyártó. Úgy egyébként a telefon természetesen abszolút csúcskategóriás, Snapdragon 8 Plus Gen 1-es chip van benne, legalább 12 GB RAM-ot tettek bele, 50 megapixeles a főkamera, van mellette Sony IMX 766-os szenzor, és ultraszéles kamerát is kapott, valamint egy kétszeres zoom egységet is. Szóval úgy néz ki, hogy nem spóroltak semmin, és nincs igazán kompromisszum. Belülre 8 hüvelykes kijelző került szétnyitott állapotba, kívül pedig 6,56 hüvelykes panel fért el. Mind a két érték nagyobb annál, mint amit a Z Fold 4 tud nyújtani a felhasználók számára. Szóval úgy első blikre ez nagyon el van találva. Most nyilván az a kérdés, hogy mikor kerül ez európai piacra, és kicsit szkeptikusak vagyunk, mert ugye a Mix Fold első generációja sem jött hivatalosan felénk, úgyhogy nem tudjuk, hogy a Mix Fold 2-vel mi a Xiaomi terve, de az biztos, hogy be tudtak valami olyasmit mutatni, ami hát alapvetően megváltoztatja azt, amit a hajlítható telefonok méretéről gondoltunk eddig, mert ez már tényleg az a szint, ami alig vastagabb összecsukva, mint egy átlagos méretű telefon. Szóval azt lehet mondani, hogy a Xiaomi fölvette a kesztyűt, és lerakott egy Fold 4 ellenfelet az asztalra, és hogy a Flip 4 sem maradjon konkurens nélkül, arról a Motorola gondoskodott, aki ugye a Lenovo-hoz tartozó céget jelenti manapság. A Motorola a Razer legfrissebb verziójával bukkant fel nemrég, ugye ez a Razer 2022 nevet viseli, és itt egy kagyló telefonról van szó, ami ugyanolyan módon összecsukható, mint ahogyan a Flip 4 is. Ebben is a legfrissebb csúcs chipset van, viszont számos ponton többet tud nyújtani ez az eszköz, mint amit a Samsung kínál, legalábbis papíron így van. Egyrészt ugye belül egy 144 Hz-es frissítésű kijelző van, ami 6,7 incses, és kifejezetten kevés kávával rendelkezik. Ha pedig összecsukjuk a készüléket, akkor van egy külső kijelzőnk is, ami jóval nagyobb annál, mint amit a Samsung kínál a Z Flip 4-en. Ez ugyanis egy 2,7 hüvelykes OLED kijelző, ami érintésérzékeny, és nem csak ilyen widgetek vannak kinn, amik között lehet lapozgatni és pár apróságot megtenni, hanem sokkal-sokkal több funkciót lehet elérni a külső kijelző segítségével is. De az akkumulátor mérete itt sem túl sok, 3500 mAh-ról beszélünk, ami hát egy átlagos telefonhoz képest egy picit vékonyka, de ugye ahogy a Samsung ugye a Motorola is azt mondja, hogy hát nem kell állandóan kinyitni ezt a telefont, ahhoz, hogy a legfontosabb funkciókat elérjük, és hogyha nem nyitjuk ki, akkor ugye jóval kevesebbet fogyaszt. Itt is 33 wattos gyors töltés van, tehát gyorsabban tölt, mint a Samsung konkurense, de egyébként pedig nagyjából ugyanazt nyújtja a kamerák, és kijelző, és zsanér, és egyéb szempontok alapján. Méretben is nagyon hasonló, nyilván egy picit más a formaterv, nyilván egy picit trükköztek vele, és ugye amit az eddigi összecsukható Razer telefonok alapján talán megelőlegezhetünk, hogy kevéssé látszódik a hajlítási gyűrődés, ami ugye ezeknek a hajlítható telefonoknak az egyik gyenge pontja. Ott, ahol ugye a kijelző meghajlik, amikor kinyitjuk vagy becsukjuk, ott általában van valami göröngy, vagy valami kis homorú rész, mert hogy ugye hát valami flexibilitás kell, hogy maradjon a kijelzőben, amikor nyitjuk-csukjuk, és erre most már azért a legtöbb gyártó rájött, hogy hogyan lehet ezt minimalizálni. Ugye a Huawei-nek az összehajtható telefonjai is, de már az Oppo Find N is olyan volt, hogy alig-alig lehetett észrevenni a gyűrődést benne, és az előző generációs Motorola Razr is egész ügyes volt ebből a szempontból, de reméljük, hogy itt is tudtak fejleszteni, és tényleg kinyitva nem nagyon tűnik fel, hogy hol van igazán a hajlítás, amíg ugye össze nem csukjuk magát a készüléket. És mindezek mellett most kiderült, hogy az Oppo is készül két új hajlítható készülékkel. Ezek valószínűleg decemberben fognak érkezni. Ugye pont tavaly decemberben érkezett az első hajlítható Oppo telefon, ez ugye a Find N volt, amit ugye mi ki tudtunk próbálni, és nagyon tetszett nekünk ez a készülék, mert egy picit más volt az aránya, mint amit mondjuk a Fold 3 tudott. Ez pedig azt jelentette, hogy ez egy jóval szélesebb telefon volt összecsukva, de nem volt olyan magas, tehát nem egy ilyen hosszúkás forma világú cucc volt. Ha viszont szétnyitottuk, akkor majdnem ugyanakkora kijelzőt kaptunk, mint amit a Samsung nyújtott, de ahhoz, hogy ezt ugyanolyan arányban is tudjuk élvezni, hát el kell fordítani a telefont 90 fokkal, szóval csavartak rajta egy kört. De az Oppo Find N szintén nem került az európai piacra, főleg Ázsiában talált gazdára, azonban tervezik a jelek szerint, hogy nem csak egy új Find N fog jönni, hanem annak lesz majd egy olyan verziója is, ami hasonlít mind a Motorola-ra, amiről az imént beszéltünk, mind pedig a Samsung Flip 4-re, mert hogy levédettek két nevet, az egyik a Find N Fold, a másik pedig a Find N Flip. És ebből az is következik egyébként, és ez egy picit azért mutatja a Samsungnak a dominanciáját ebbe a történetbe, hogy a Samsungnak a Fold és Flip elnevezése a két most már negyedik generációját élő szériánál, az kvázi ilyen köznevesült, és mindenki nagyon hasonló néven fogja hívni az így vagy úgy összecsukható telefonját, és innentől elég egyértelműnek tűnik, hogyha valaki azt mondja egy készülékre, hogy ennek a mellékneve az, hogy Fold, akkor egy ilyen könyvszerűen összenyitható vagy kinyitható telefont kell majd elképzeljünk, ha pedig azt mondják rá, hogy Flip, akkor pedig a korabeli kagylótelefonokra emlékeztető összecsukási metódusra kell számítsunk, tehát, hogy mondjam, a Samsung ezeket kvázi megalapozta. Ami miatt a Samsungnak mégsem kell aggódnia a most felsorolt sok-sok tervezett és már bemutatott konkurens miatt, hogy hajlítható kijelzőt viszont, hát továbbra is a Samsung gyárt legtöbbet, és úgy néz ki, hogy a legmegbízhatóbb módon is, ezért aztán a Xiaomi is, a Motorola is, meg az Oppo is zömmel a Samsungtól vásárolja a hajlítható telefonokba szánt kijelzőket. Ami viszont azt jelenti, hogy a Samsungnak az is jó, hogyha ők gyártják le ezeket a telefonokat és értékesítik, nyilván ezen keresnek a legtöbb pénzt, de igazából azzal sincs bajuk, hogyha azt mondják, hogy hát nem baj srácok, valaki más is gyárt hajlítható telefont, de miután mit csináljuk a legjobb kijelzőt ezekhez, ezért úgy is tőlünk fogják megvenni majd a kijelzőket, és azon is keresünk egy csomó pénzt. Szóval a Samsung időben és megfelelő elszántsággal állt bele ebbe a történetbe, és úgy néz ki, hogy az idő valóban őket igazolta, nem csak azért, mert ugye a saját gyártású készülékeik darabszáma és eladási mennyisége is évről évről növekszik, és érthető, hogy még egyelőre az teljes eladáshoz képest ez egy relatív alacsony szám, de hogyha a többiek is elkezdenek beállni ebbe a történetbe, és ők is egyre több hajlítható telefon gyártanak, akkor egy ideig a Samsungnak ott is dominanciája van, mert a kijelzőket ő gyártja ezekhez a telefonokhoz. Maradjunk még rövid ideig a Motorola mellett, mert ők nem csak a Razr 2022-t mutatták be, ami ugye egy összecsukható telefon, hanem egy hagyományos formavilágú, de abszolút csúcsmodellről is lerántották a leplet, aminek az a neve, hogy X30 Pro. És a Moto X30 Pro az egy totál csúcsmodell, amiben a piac első 200 megapixeles kamerája van. Ez egy bődületes szám, és hát egyáltalán nem biztos, hogy szükségünk van ekkora felbontásra egy fotó esetén, sőt, mondjuk inkább azt, hogy biztos, hogy nincs szükségünk ekkora felbontásra, de hát ugye ez nagyon jól mutat mindenféle marketinganyagban és termékoldalon, 200 megapixel az több mint 100, több mint 50, több mint 12, tehát ez biztos jobb is, ugye ezt így szokták marketingelni. Nyilván nem erről van szó, tehát nem attól lesz jobb egy telefonkamerája, hogy mekkora a felbontása, hanem leginkább attól, hogy milyen szenzor van mögötte és milyen algoritmusok dolgoznak a kép előállításában. És úgy néz ki, hogy azért ebben nem gyenge ez a 200 megapixeles felbontás sem. Egy Samsung szenzor van mögötte, egy ISOCELL HP1-es, ami egy relatív nagyméretű szenzor, és bár tudja ugye natívan a 200 megapixeles felbontást, alapvetően képpont összevonással dolgozik, és egy 4-1-es pixel binning után 50, egy 16-1-es binning után pedig 12,5 megapixeles fotókat csinál. Most nekünk ugye, mint felhasználóknak, alapvetően elég ez a 12,5 megapixel, de hogyha az van, hogy egy-egy pixelt, egy-egy képpontot, egyébként 16 képpontból állít elő az algoritmus, mert hogy ugye annyi érkezik a szenzorra, akkor, hogyha jó mögötte az az algoritmus, amit írtak, akkor jóval több információból tud dolgozni, mint hogyha ugye ez egy kisebb felbontású szenzor lenne, és egy ügyes algoritmussal ebből a sok-sok információból sokkal jobb minőségű képet tud előállítani. Ugye ez a dolognak az elméleti része, aztán, hogy a gyakorlatban mit fog mutatni, az ugye nyilván egy másik történet. Nem tréfáltak az előlapi kamerával sem, mert oda egy 60 megapixeles szenzort raktak, tehát 60 megapixeles selfie-ket tudunk vele csinálni, már akinek erre bármilyen igénye van, és egyébként pedig egy totál csúcsmodellről van szó, ami hát ugye egy 6,67 incses AMOLED panelről ismerszik meg elsősorban, 53 fokba lekanyarodó ívek vannak a szélén, tehát ez ilyen ívelt kijelzőről beszélünk, 1250 nites pontszerű fénysűrűséget tud kibocsájtani, ami egy nagyon magas érték, tehát a nagyon fényes kijelzőről van szó valószínűleg, és hát 144 Hz-es a képfrissítés, tehát egy csúcskategóriás kijelző került bele, a legfrissebb Qualcomm chipsettel, és 125 wattos vezetékes gyors töltéssel, ami a 4610 mAh-s akkumulátort 7 perc alatt 50%-ra tölti, 17 perc alatt pedig teljesen telerakja. Ez ugye egy nagyon durva érték, főleg akkor, hogyha ugye megint előcitáljuk a Samsungnak a 25 wattos töltési sebességét, hát ahhoz képest ez egy 6-szoros tempót mutat, vagy tehát legalábbis 5-szörös biztos, és azoknak a felhasználóknak, akik már valaha átélték azt, hogy milyen érzés az, hogy 5 percre felrakom a telefon töltőre, lehúzom és egy napig még működik a készülékem, azoknak nem kell magyarázni, hogy miért nagyon-nagyon teszi komfortossá az életet egy olyan megoldás, ami ilyen gyors töltéssel rendelkezik. Úgy egyébként nyilván megvan a sok RAM, ami legalább 8 GB, de van olyan verzió, ami 12 van, legalább 250 GB belső tárhely, de az lehet 512 GB-os is. Szóval minden adott ahhoz, hogy egy csúcsmodellről beszéljünk. Nem tudjuk, hogy Európában mikor érkezik, de a Motorola azért általában az által bemutatott készülékeknek a zömét elhozza az európai, sőt az amerikai piacra is, úgyhogy arra számítunk, hogy az X30 Pro-val előbb-utóbb talán itthon is fogunk tudni találkozni. Ennyi fér bele a műsor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig folytatjuk az adásunkat a Google Automotive OS ismertetésével, maradjanak velünk!